Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Kis Tíme, a Kallodó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, örök egyensúly kereső, aki maga is 27 éve felépülő függő, és akit köszöntök, szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
És akiről elmondtam, hogy egyébként állandó rádiókafé hallgató, mi is így ismerkedtünk meg. Az egy másik dolog, hogy a történetedet utána megnéztem, és én mondtam neked, hogy olyan szívesen beszélgetnék veled élőben is, hogyha lenne ehhez kedved, és azt mondtad, hogy bevállalod és eljössz. Hát amit először is tisztázni kell mindig, szerintem ilyen típusú beszélgetéseknél, a felépülő függő fogalmát, mert ezt nagyon sokszor kérdezik, vagy gondolják az emberek, hogyha valaki valamilyen függéssel élt, alkohol, kábítószer, bármi, de mondjuk ez már nincs 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 éve, akkor miért kell ezt még mindig hozzátenni, hogy ez a folyamat tart, hogy az út tart?
Tök jó a kérdésed, de nem kell hozzátenni, hanem van ebben szerintem egy nagyon nagy személyes szabadság, hogy ki használja a múlt időt, vagy ki használja ezt jelen időben. Tehát nekem is sok olyan ismerősöm van, aki mondjuk azt mondja, hogy ő egy felépült, vagy egy ex, vagy egy volt mondjuk drogfüggő, vagy egy volt alkoholista, de nagyon sokan vannak, és most már én is magamat kezdem ide sorolni, aki azt mondja, hogy azért mondom jelen időben, hogy felépülő vagyok, mert ez egy folyamat, és lehet, hogy most már éppen nem a drogok használatából, vagy a drogfüggőségből épülök fel, de az én életemben mindig van valami, amilyen módon felüti a fejét, vagy amiben felüti a fejét ez a kvázi egy kicsit ilyen addiktív vagy függő működés, és nyilván nem kell nagyon durva nagy dolgokra gondolni, de hogy nekem ez így komfortos, és rendben vagyok ezzel, hogy azt mondom, hogy én egy felépülő vagyok. De az egyensúlykeresőt szeretem a legjobban, mert azt gondolom, hogy szerintem majdnem mindenki egész életében keresi az egyensúlyt, és néha így pillanatokra megvan, akkor nagyon jó.
Igen, meg tudod, ezen gondolkodtam, ez a időnként felüti a fejét, valamilyen függés, hát szerintem ez is egy nagyon sok mindenkire kiterjeszthető, elég általános dolog, lehet ez csoki függés.
Abszolút.
Elkezdve, sőt, csoki függők szerintem sokan vagyunk.
Igen, egyébként azt hiszem Zahár Gábor is szokta magáról ezt említeni.
Abszolút, igen, a piros magyaros függője.
Igen.
Én tudok is olyan esetről, helyzetről, amikor azt mondtam, pont egy olyan eseményen, ahol velem beszélgetett, hogy nem tisztelet díjat kér, hanem csokit.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez egy abszolút létező, így van. Tehát lehet ez bármilyen függés. De szerinted, és ehhez is most már ugye innen, ahogy visszatekintesz, és közben neked rengeteg tapasztalatod van, mentor vagy segítő szakember, szerinted egyértelmű, hogy aki valaha valamilyen szerfüggő volt, annak a függés mindenképp ott van az életében?
Nem feltétlen egyértelmű, de szerintem tehát kicsit visszakanyarodnék oda, hogy említetted a csokoládét, hogy ezért nem szeretném így elbagatelizálni azt sem, vagy elvinni egy ilyen poén irányba, hogy nyilván vannak olyan függő működések, egyébként sokat halljuk most ezt, hogy viselkedési függőségek, ami azért nem fog az illető valószínűleg belehalni, vagy nem fogja ezzel túladagolni kvázi magát, például csokival jó esetben, de onnantól kezdve, hogy az illetőnek legyen tényleg ez bármi, akár egyébként sport is, vagy bármi olyan dolog, amit túltól, és egy kicsit is már elkezdi zavarni, vagy éppen nagyon elkezdi zavarni a mindennapi működését, hiszen mindennél fontosabbá válik, akkor azzal érdemes elkezdeni foglalkozni.
Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy a függőség alatt én azt értem, hogyha valami, amit nem én irányítok, az nekem függőség.
Igen.
És a csoki függőség, én nem gondolom poénnak, tehát a csoki függőség, az lehet mondjuk az egészség állapot tekintetében rossz.
Ja, abszolút.
A súly szempontjából rossz. Tehát, hogy ha valami, amit én nem tudok kézben tartani, és nem tudom megfogni, akkor az már rajtam kívülálló dolog, ami uralkodik rajtam. Legyen bármilyen banális.
Teljesen egyetértek, és egyébként az én jelenemben sem banális, és abszolút jelen van a nem eléggé tudatos táplálkozás, és pont egyébként így az édességek. Tehát így visszajön az, hogy mit tudom, gyerekkoromban az első dolog, amire emlékszem, hogy jutalmazva voltam, az édesség volt. Jó tanuló kislány voltam akkor, édesség, és ebben is hiszek. Egyrészt nyilván van egy genetikai része, hogy valaki van olyan ember, aki nem is szereti az édességet, de hogy nálam így a szénhidrátok, az így nagyon durván, nagyon szervesen beépült úgy az életemben, hogy jelenleg ezzel dolgozom, és ezzel kell dolgoznom, mert nekem ez egy elakadás.
És te ezzel mit csinálsz? Kérdezem ezt azért, mert bevallom, most én is ezzel dolgozom. Aha. Tehát te ezt hogy oldod meg, vagy hogyan cselezed ki?
Még nem oldottam meg sehogy, és aha, azért, mert nagyon-nagyon sok kudarcom volt, és így nyilván ezeket a jól ismert ilyen jó effektus, meg ilyen diéta, meg olyan változás, ezek általában ideig, óráig működtek, aztán befutcsoltak, és nem próbáltam ki még egy dolgot, hogy nem mentem el önsegítő csoportba, pedig sok mindenkitől hallottam, hogy segített nekik a biztos tudod, vannak a különböző ANA, különböző csoportok, és az OA, vagy azt hiszem magyarul Overeaters Anonymous, de magyarul túllevők, névtelen túllevők csoportja.
Ja, értem.
Oda még nem mentem el, mert kicsit én ezt így hárítom valamiért, hogy pedig online is vannak egyébként alkalmak, de a sorstársi segítésben nagyon hiszek, tehát én is körülbelül abból épültem föl, vagy ez volt az alapja a felépülésemnek, hogy egy közösségi terápiás modellben voltam 27 évvel ezelőtt, és pont ezért, mivel egyszer már bevált, tehát a drogokkal bevált a felépülés, ezért gondolom azt, hogy valószínű, hogy egyébként is ezt hárítom a leginkább, hogy elmenjek egy csoportba, én magam szakember vagyok, csomó mindent tudok róla, de ilyenkor ezt félre kellene tennem.
Abszolút, hiszen ez teljesen mindegy szerintem.
Úgyhogy most ez egy ilyen in progress, tehát folyamatban van ez a dolog, és nem akarok ilyen közhelyeket pufogtatni, tehát hogy itt a tavasz, hogy sokkal többet kell mozogni, blablabla, bla, bla, tehát hogy ezeket, amit mindannyian tudunk, hiszen mert szerintem mindent tudunk arra, hogy hogyan kéne táplálkozni. Én abban hiszek, hogy mindenkinek meg kell találni a saját neki megfelelő ebben a dologban, és a neki megfelelő ilyen egyensúlyi állapotot, úgyhogy a reményt azt nem adom fel, tehát így dolgozom ezzel.
Világos. No jó, említetted a gyerekkort, és én szeretném is, hogy oda visszakanyarodjunk. Itt a felvezetőben elmondtam, hogy te kijelentette, jó példa vagy arra, elég sok interjúban elmondod, hogy elég téves meglátás és hozzáállás az, hogy bármilyen szerfüggő gyerek csak és hátrányos helyzetű vagy rossz családból kerülhet ki. Nyilván nagyobb az esélye egy elhanyagolt körülmények között nevelkedő gyereknek, hogy belekeveredik valamibe, de a te példád az éppen ellentétes. Egyébként tudunk még egy-két ellentétes példáról, akik nagyon komolyan belecsúsztak mindenféle problémába, és ami nekem eddig kiviláglott, de nem akarom elmagyarázni a te helyzetedet, hiszen te majd elmondod a te gondolatodat erről. Nekem az önbizalom hiánya, a kvázi magányérzés, a vélt vagy valós szeretetlenség az, ami eddig kirajzolódott az eddig interjúk során. De mesélj te, hogy nálad aha, hogy volt, vagy neked milyenek voltak a körülményeid.
Nagyon tetszik az, hogy úgy fogalmaztál, hogy vélt vagy valós szeretet hiány.
Hát én nem akarom senkinek megítélni a családját.
De ez igen, és ez nagyon jó, mert én azt gondolom, és mindig el is szoktam mondani, hogy a szüleim nyilván úgy vélték, hogy ők mindent megadnak, és nagyon jól szeretnek, és nagyon sok évnek el kellett tenni, mert hát igencsak már felnőttnek kellett lennem ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek azon gondolkodni, főleg nyilván az akkori terapeuták segítségével, amikor rehabon voltam, hogy mi is az a jó szeretet, vagy jól szeretni. És szerintem ez a része tök fontos, hogy én egy szerető családban nőttem fel igazából, csak valamiért a szüleim is hozták magukkal az ők is értékrendjüket, féltettek, szerették volna, hogy minden oké legyen, és az én kis lázadó, vagy így a szubkultúra felé húzó, vagy ilyen underground irányba húzó kis lelkem, tehát ők megijedtek attól, hogy nehogy valami gáz legyen, és úgy nem támogatták azokat az elképzeléseimet, hogy mondjuk valami művészeti irányba menjek, művészeti iskolába menjek. Tehát én úgy éreztem az általános iskola 8. osztály után, hogy valami irány van, amerre szeretnék menni, de ők attól féltettek, és nyilván azért féltettek, mert nem akartak ők nekem rosszat, csak hogy valahogy ők is hozták magukkal a saját kis gondolkodásokat, ami ez a jártutat, a járatlan élt el ne hagy irányelv, és akkor egész egyszerűen ott úgy nem az történt, amerre én szerettem volna menni, nem teljesedett ki ez az irány, és akkor én azt gondolom, így visszakanyarodva, hogy elkezdtem magamnak keresni egyszerűen olyan társaságot, olyan embereket, akik szimpik voltak, tehát tényleg így zenei vonalon, meg egyáltalán egy kicsit ilyen underground, és tök sokáig egyébként nem is próbáltam ki semmilyen tudatmódosítószert, szóval nekem nem ez volt a fő dolog, amiért ez vonzott egyáltalán, nem inkább így a kulturális része, vagy ilyesmi.
Ugye beszélünk a 80-as, 90-es évekről, amikor, javíts ki, hogyha rosszat mondok, de ebben az időszakban aztán tényleg tombolt a különböző ilyen élvezeti szereknek a megjelenése itt Magyarországon, Budapesten, és pontosan a kisképzős körökben, meg a művészeti körökben is ez fellelhető volt, de tegyük ezt most félre, mert egyébként tehát szerintem nem lehet így kategorizálni, hogy hol és mi, mert szerintem pont ez a kérdés, hogy hol és mi volt fellelhető, de azt mondod, hogy, vagy én arra következtetek, abból, amit mondasz, hogy az, hogy neked volt valamilyen vágyad, elképzelésed, és hogy ebbe ez teljesen, ezek az utak lelettek zárva mindenhonnan, tehát nem volt ebben támogatottság, nem tudtad a kreativitásodat, a vágyaidat kiélni. Létezik az, hogy ebből a dobozból való kitörésed volt az, ami végül oda vezetett, hogy kipróbálj valamit?
Hát abszolút. Tehát így mindenképp kitörés volt, csak nem egy kreatív
hát hiszen
irányba.
Bent ragad. Hát nem hogyha a kreatív energia bent ragad, igen. Ezt egyébként nekem a saját pszichológusom szokta mondani, hogyha a kreatív, alkotó energia bent ragad, akkor az a nagyon nehéz helyzet áll elő, hogy ez elkezd téged rossz irányba vinni, tehát égetni belülről.
Abszolút, mert most is megélek egyébként egy ilyet, egy kicsit ilyen zenei vonalon, tehát most így keresgélésben vagyok, hogy lehet, hogy így 51 évesen keresgélek magamnak majd embereket, akikkel zenélhetünk együtt.
Mert... Sose késő szerintem.
Ja igen, abszolút, csak hogy teljesen egyet értek ezzel. Nem, tehát, hogy mondtad, hogy egy ilyen dobozból igazából ki akartam törni, és kajak belement, fejest ugrottam egy másik dobozba, amiben pedig utána bezártam
hát
saját
hiszem,
magamat.
Igen.
És ezért gondolom azt, hogy az elején az, hogy én nem is próbáltam ki egyből, tehát hogy tényleg nem arra fókuszáltam, hogy fú, most mások mit csinálnak, és ezt ki kellene próbálni. Én tényleg kicsit közhelyes, de így belesodródtam, mert egyszerűen jelen volt, láttam, hogy ki mit csinál, ilyen observerként így megfigyeltem, hogy miket használnak emberek, és úgy megérett egyszer csak arra a kipróbálásra a tér és az idő, az
emlékszel
alkalom.
Emlékszel az első alkalomra?
Persze, szerintem soha nem fogom elfelejteni.
Hogy volt? És mi volt?
Azért nem annyira fontos, hogy mi volt, mert pont említetted, hogy mik voltak, tehát annyira megváltozott ez a széna, meg egyáltalán a szerek, tehát én Szegeden éltem, és akkor ott klasszik 90-es évek elején, meg így 80-as évek végén körbe ugye rengeteg mák föl, tehát nagyon-nagyon sokan mákteáztak, meg intravénásan szúrták, vagy szúrtuk a ilyen házilag elkészített ilyen ópiumot. Tehát
hát ez meg az elején poén is lehetett.
Volt egy ilyen vadregényes része. Egyrészt azért, mert én az elején azt hittem, hogy ez egy igazi közösség. Nehogy Isten, még azt is hittem néha, hogy barátok. Tehát volt azért egy olyan rész, hogy kicsit még a legelején, hogy összetartó, hogy megyünk, és utána nyilván az egész borult, de hogy arra szeretném volna visszakanyarodni, hogy nem is fontos nekem az, hogy mi volt ez a szer, csak hogy ez az első élmény, az olyan volt, ami az akkori lelkemben lévő ürességre egy választ adott. És ebben benne van minden, a suli, benne van az, hogy épp az legelső szerelmi csalódás, tehát olyan volt egy kicsit, mint hogy a gyógyír lett volna a lelki sebeimre, és mivel az első kipróbálástól nem volt rosszul létem, meg semmi ilyesmi, hát ez egy ilyen nagy beetetés volt lényegében saját magamnak, mert azt gondoltam iszonyú sokáig egyébként, hogy én egy jó gimnáziumba járok, én kvázi jó családból jövök, velem nem lesz semmi baj, én biztos, hogy nem leszek függő, láttam azt, hogy mások azért durván benne vannak, de tök komolyan elhittem, hogy én ezt biztos fogom tudni irányítani, kontrollálni, és csak így néha piciben használgatok. De hát ez iszonyú gyorsan borult, ez a téves elképzelés. Szóval nagyon-nagyon gyorsan kialakult.
De milyen durva ez, hogy még innen visszanézve is látod, hogy te akkor meg tudtad magadnak magyarázni, hogy hát velem rendben van minden, hiszen figyelnek rám, rendes család, jó gimi, hogyan is, hogyan is zabálna fel.
Igen, de közben
valami.
Egyébként képzeld, hogy ez volt az egészben szerintem a legjobb oktató, hogy a gimiben is kakuktojásnak éreztem magam, viszont a junkie társaságban is kakuktojásnak éreztem magam, mert ott meg azt éreztem, hogy én ilyen túl jó vagyok, meg így soha nem, mit tudom, életemben nem dohányoztam például, tehát nikotin még az én véremben nem volt, és így, és elég onnan is kilógtam, innen is kilógtam, és akkor utána szerintem ezért alakult úgy, hogy az ópiátok, az ópiát függőség az így ilyen nagyon durván egy ilyen magányos műfaj válik előbb-utóbb, és akkor csak maradtam én meg így, így az ópiátok, és évek alatt így kialakult ez az iszonyú zárt, ilyen kalitka vagy burok, igen.
És amit adott, az a fajta űrbetöltés, amit mondtál, hogy így fogalmaztál, hogy az iskolára, mindenre, ahol hiány volt, ezt betöltötte, ezt gondolom színes képekkel. Ez egyébként marad folyamatosan?
Dehogy, nem. Tehát ez, nekem ez volt a legnagyobb csapda az egészben, hogy úgy szoktam fogalmazni, körülbelül a 8 év aktív használatból egy az első 2 év, de hogyha nagyon-nagyon szigorúan nézem, akkor egy másfél-két év volt maximum, amikor még volt benne egy ilyen kis, tehát ez az eufória, mert máskülönben minek csináltam volna, tehát persze. Nyilván, hogyha annyira rossz lett volna, akkor nem, de ez nagyon-nagyon hamar eltűnt, és kifakult az egésznek, ahogy mondtad, hogy a színek, meg a fénye, meg a varázsa, így totál elkezdett így fakulni, ugyanolyan rutinná vált, hogy meg kell szerezni valahol hely, ahol anyagot, öttörő, és egy ilyen, amitől mindig menekültem, hogy jaj, majd én nem leszek olyan szürke kisegér átlagember, ami manapság már azt gondolom, hogy mekkora hülyeség, szóval egyáltalán mi az, hogy szürke kisegér átlagember, hiszen nem látunk bele mások lelkébe.
Ebben a helyzetben meg hogy szeretne az ember inkább csak szürke kisegér átlagember?
Hát
persze,
tehát
én azóta... értem csak, hogy amit mondasz, hogy nyilván ez onnantól kezdve, hogy ez a rabság megvan, onnantól kezdve üzettetés van. Ezt abszolút. Keresni kell, meg kell találni, tudni kell, ez meddig fog tartani, és már a következő készülni, legalábbis nagyon sokan erről számolnak be. És aztán utána, miután már ez a színek, fények, külföldi számok buli megszűnt a fejedben, onnantól kezdve erre azért volt szükség, hogy kilőd magad az aktuális helyzetből, életből, vagy hát tudsz erre magyarázatot adni, hogy utána mi,
persze.
Tehát a függőség mit jelent?
Tehát, és szeretek így én közlésben beszélni erről, mert azt gondolom, hogy vannak eltérések, hogy kinek hogyan alakult. Én neked, nekem igen. Azt jelentette, hogy tehát nem csak a lelki része, a fizikai függőség része, ezt én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mint hogyha egy diabéteses embernek az inzulint be kell adni, hogyha olyan szintű mondjuk a cukorbetegsége, mert nincs mese, vagy nekem akár a pajzsmirigy működésemre be kell bennem reggel azt a hormont felkeléskor, az kész, és így ez nem vita kérdése, viszont tehát akkor egy idő után már, ha nem volt, akkor olyan durva elvonási tüneteim voltak, főleg azért, mert azok, amit mellé szedtem, vagy szedtünk akkoriban, egy ilyen orosz találmány volt, egy ilyen nagyon erős altató, annak az elvonása az epilepsziás rohammal járt, és akkor annyira, tehát a fizikai része az egy ilyen alap volt, hogy nem akarok rosszul lenni, mert neki akar az utcán elvágódni egy epilepsziás rohammal, tök nagy macera, mert oda jönnek, akkor kihívják a mentőt, akkor valamit tudom én, melyik kórházba magamhoz térek, szóval ez egész így meket fájdalommal jár nyilván. És egyrészt volt ez a félelem, hogy én nem akarok rosszul, meg ez a... Képzeld el, hogy egyszer így vizualizáltam, hogy olyan volt a sejtjeimnek, mint elképzeltem őket, mint hogyha madárfészekben a kis fiókák, amikor így tátognak, és várják, hogy jöjjön a mama madár, és akkor így valamit a kis csőrükbe rakjon, és megetesse őket. És úgy képzeltem el, hogy fogalmam nincs a mai napig, hogy hány darab sejtünk van egyébként, de mint hogyha érezném minden egyes sejtemet külön-külön, hogy egy ilyen tátogó kis éhes fióka, és egyszerűen ez az első, hogy kapjam meg. Tehát ez a fizikai, egyébként nem választom külön a lelkitől, tehát a fizikai és a lelki függőség egyben volt annyira erős, hogy éreztem, hogy valahogy ebből ki kéne szállni, de lövésem nem volt, hogy hogyan. Vagy nem bírtam kiszállni, tehát próbálkoztam rengetegszer leállni, de mindig ilyen egy-két nap után borult az egész.
Zenélünk, és aztán utána innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, kis Timivel. Bocsánat, konferáld le magadat, mert...
Oké, kis Timit ezt szerettem, a Tímával nem voltam kibékülve.
Bocsánat, akkor kis Timi a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, örök egyensúlykereső. Zene után már is jövünk.